Prédikáció 2012. június 24.
Fennállva hallgassuk meg azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával szeretném ma itt az ő üzenetét tolmácsolni a számotokra. Márk evangéliumából, a 4. fejezetből a 35-től 41-ig terjedő verseket olvasom, amely arról szól, hogy Jézus lecsendesíti a tengert. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokasságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg. És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Ekkor ezt mondta nekik: miért féltek ennyire, miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Navigare necesse est, vivere non est necesse. Hát ez a mondat latinul van, de lefordítom: hajózni pedig szükséges, élni viszont nem szükséges. Római mondás. Pompeiustól származik, és arra vonatkozott, hogy mindig újból és újból neki kellett vágni a viharos tengernek, gabonát kellett vinni az országba, az ország ellátására. Hajózni szükséges, mert a hajón el kellett juttatni a gabonát. Élni pedig nem szükséges. Nagyon élére állított, nagyon paradox mondat ez. Hajózni szükséges. Tulajdonképpen gabonát vinni azt jelentette, hogy életet vinni, a táplálékot vinni. Szükséges átkelni az egyik oldalról a másik oldalra. Szükséges átmenni a túlpartra. Szükséges, veszélyes utat megtenni, ami akár az életünkbe is kerülhet. Ez az út, a hajóút, a keresztények számára évszázadokon, vagy talán évezredeken keresztül is az életet, az egyéni életet és a keresztény közösségnek az életét is szimbolizálta. Elindulni egyik oldalról a másik oldalra, egy hajón, ahol együtt vagyunk, egy hajón, ahol bármi történhet, ahol sok szempontból ki vagyunk szolgáltatva. Egy ilyen történet van most is előttünk. Talán ezekben a kérdésekben fogalmazódik meg a lényeg a tanítványok részéről ebben a kérdésben, hogy ki ez? Ki ez, akivel eddig együtt voltunk, akiről valamennyi ismeretet szereztünk, akit valamennyire megtapasztaltunk, ki ez igazából, ki ez valójában, ki ez a Jézus. Jézusnak meg ez a kérdése, hogy miért féltek, miért vagytok kis hitűek. Azt gondolom, hogy ez a történet egyáltalában nem megnyugtatóan zárul le. Hiszen félelem van a tanítványokban, kérdés, ki ez. Nem egy nyugodt dolog, hogyha nem tudjuk azt, hogy kivel vagyunk. Nem egy nyugodt dolog, ha nem tudom, hogy kicsoda a másik. Nem egy jó dolog, ha nem igazán ismerem azt, akivel megosztom az életemet, vagy akire rábízom az életemet. Igen, ez egy küzdelem. És én nem gondolom, hogy mi most ezeket az igéket hallgató gyülekezet ezen túl lennénk. Éljük az életünket, és föltesszük a kérdést, hogy ki ez az Isten, ki ez a Jézus igazából, akiben próbálunk bízni, akire próbáljuk rábízni az életünket. és talán magunknak tesszük föl a kérdést, vagy a bennünk lévő hang teszi föl a kérdést, hogy hát miért is féltek? A tanítványok nagyon sok mindent tudnak. Gyermekkoruktól fogva megtanulták azt, hogy Izrael Istene az egek ura, aki a tengert és a földet teremtette. Tehát a tenger nem Poszeidon, nem egy isten, hanem az Isten által teremtett valóság. Az Isten ura neki. Ő teremtette. Azt is tudják, hogy az Isten átvezette a népét a vörös tengeren. Tudják, hogy így szabadította meg őket. Tudják azt is, hogy Józsué is átvezette a népet a Jordán folyón. Ketté nyílt a folyó. Ezt mind tudják. Ráadásul nyilvánvaló, hogy jó szakemberek is, halászok, nyilván ismerik a genezáreti tavat, és nyilván nem ez az első vihar, amit átélnek az életükben. Azonban ez a helyzet most azért válságos, azért kritikus, mert csődöt mond a tudományuk. Mindaz, amit tudnak Istenről, mindaz, ami a hitük alapját jelenti, egyfelől úgy tűnik, hogy kevés. Másfelől pedig úgy tűnik, hogy a gyakorlati készségük, a praxis is csődöt mond. Sem a gyakorlatiasságuk, sem a hitük úgy tűnik, hogy nem segít. Azt gondolom, hogy ez az a helyzet, amit úgy szoktunk nevezni, hogy krízis, válság. Attól az, hogy az eddigi próbálkozásainkat, amíg vagy eddig, ahogy megoldottuk ezeket a helyzeteket, nem tudjuk használni. Nem megy. Kipróbáltuk ezt is, kipróbáltuk azt is, a múltban ment, most viszont nem megy. Nem segít a tegnapi hitünk. Nem segít a tegnapi gyakorlatunk. Nem segít, hogyha valaki ezt elkezdi fölmondani nekünk. Valami másra van szükségünk. Egyáltalán nem voltak gyáva vagy félénk emberek ezek a tanítványok. Ezek az emberek alapvetőleg bátrak voltak. Neki vágnak az útnak. Jézus kéri, éjszaka elindulnak, mennek. Mégis elveszítik a fejüket, és elveszítik a bátorságukat. Talán érdemes egy pillantást vetnünk a történetünk történelmi hátterére, hiszen nem véletlenül kerül Márk evangéliumába ez a történet. Olyan időszak, ott él meg a keresztény gyülekezet, ami a pusztító viharhoz hasonlatos. A zsidó felkelést vérbefolytják, Jeruzsálemet lerombolják. Úgy tűnik, hogy minden veszte van. És az élet veszélyt nem a természet erői jelentik, hanem a római hatalom, a római rend és a római kormányzat. Hát hol van az Isten országa, amelynek a közeli érkezését várjuk? Cserben hagyott minket az Isten? Alszik az Isten? Persze jól tudom, mi már nem várjuk közelre az Isten országát. De azt gondolom, hogy van egy ilyen nagyon egzisztenciális várakozás az életünkben. Ha egy nehéz helyzet előtt állunk, akkor nagyon várjuk, hogy az minél előbb megoldódjon. Ha betegek vagyunk, és ez a betegség nagyon megviseli a testünket és a lelkünket, akkor nagyon is közelre várjuk a megváltást, a megoldást, a segítséget. És mi is azt mondjuk, hogy Uram, akkor most ez úgy van, hogy te nem törődsz azzal, hogy én elveszek? Uram, te akkor most olyan vagy, mint Jónás, aki alszik a hajóban, és nem törődik semmivel? Nem törődsz velünk? Ki vagy te? Nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Magunkra hagytál minket. Nem törődsz azzal, hogy halálos betegségem van? Nem törődsz azzal, hogy tragikus halál szenvedett az, akit szerettem? Nem törődsz azzal, hogy elveszítettem a munkahelyemet? Nem törődsz azzal, hogy nem boldogulok a családomban, nem boldogulok a házasságommal? Te mind ezzel nem törődsz. Szükségem van a bizalomra. szükségem van arra, hogy meg tudjam tapasztalni, hogy te mégis vagy, velem vagy. Hogyan születik a bizalom? Hát a bizalom ebben a történetben nem a csodából születik. Ez nagyon nagy félreértés lenne. A csodából félelem születik. Rémület születik. Persze a példabeszédek könyvében azt olvassuk, hogy az Úr félelme a bölcsesség kezdete. De mégis igazából arra vágyunk, hogy egy olyan Istennel találkozzunk, akitől nem rettegni kell, akitől nem félni kell, akinek a parancsait nem rettegésből és félelemből hajtjuk végre. Egy olyan Istenben szeretnénk bízni, aki nem pusztán törvényeket ad és az keményen behajtja, hanem aki az irgalmával és a szeretettével szabaddá tesz minket arra, hogy visszajöjjön a bátorságunk, hogy képesek legyünk szeretni és élni. Ma is vannak, akik olyan Istent szeretnének elénk rajzolni, akitől félni és rettegni kell. Egy olyan világot rajzolni elénk, amiben félni és rettegni kell. Ahol összezárni kell, ahol mindenkitől félni kell. Ahol nagyon keményen kell a törvényeinket megfogalmazni. Nagyon keményen kell az identitásunkat megfogalmazni. Mert veszélyben vagyunk. Nem lehetünk szabadok. Félni kell. De hát így nem lehet élni. Jézus ebben a történetben nem kontrollálja a tanítványait. A mi egyházi vezetőink szeretik a törvényeket és szeretik a kontrollt. Jézus nem szereti. Jézus alszik a hajóban. Jézus bízik önmagában. Ezt jelenti az alvás pozitív értelemben. Jézus bízik az Istenben. Ezt jelenti másodszorra. És harmadszorra, ami talán a számunkra a legfontosabb, Jézus bízik a tanítványaiban. Mindent teljesen rájuk bízott. Ő csak azt mondta, hogy gyerekek, az a helyzet, hogy át kell menni az egyik partról a másikra. Ez az életrendje. Ez a realitás. El kell indulni, nem lehet ott maradni, nem lehet megrekedni. Tovább kell menni. De nem örködik fölöttük. Nem parancsolgat, nem utasít rendre, nem nógat, hanem hagyja a tanítványait, hogy teljes felelősséggel cselekedjenek. Ezt a Jézust szeretnénk mi is, mai keresztények követni. Ezt a Jézust szeretnénk a hajunkba tudni. Azt a Jézust, akinek a személye és a kisugárzása arról szól, hogy bízik önmagába. Ez azt jelenti, hogy én is bízhatok önmagamba. Azt jelenti, hogy Jézus bízik az Istenbe, ez azt jelenti, hogy én belé kapaszkodva én is tudok bízni az Istenbe. És ha Jézus tud bízni a tanítványaiba, akkor én is tudok bízni a másikban. Tudok bízni a barátomban, tudok bízni a gyülekezetemben, tudok bízni a másik lelkészbe, tudok bízni a házastársamba, és azt gondolom, hogy sorolhatjuk tovább, hogy ez mit jelent számunkra az élet tengerén, az élet hajójában. Ebből a bizalomból valóban több bátorságot és kitartást meríthetünk. Abból meríthetjük ezt a bátorságot és bizalmat, hogy Krisztus bízik bennünk. Nem a saját hitünkből. Nem a saját hitünkből. Hanem az, hogy ő bízik bennünk, hogy ő számít ránk, az adhat erőt nekünk. Legyen így. Amen.